Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma Reggeli Monitor szerkesztő műsorvezetője vagyok, Péli Nagy Kata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb és legfontosabb, legközérdekűbb anyagainkat. Kezdjük például az agglomeráció közlekedésével, méghozzá a HÉV vonalakat érintő várható döntésekről is készítettünk interjút, ugyanis durva járatritkításokat eredményezhet az elhasználódott öreg és létszámában is kevés járműpark a fővárosi agglomerációban is közlekedő HÉV vonalakon. A sajtóban megjelent hírek szerint a MÁV több megoldást is javasolt, de a BKK és a főváros ellenzi a tervet. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke szerint, akit megszólaltattunk, senkinek sem lehet az az érdeke, hogy a gödöllői, a ráckevei és a szentendrei vonalon közlekedő ingázókat magára haragítsa. Ezért valamilyen megoldás biztosan lesz, de inkább egyes szerelvények felújítása tűnik reálisnak, nem pedig új járművek beszerzése. Hosszú távon viszont mindenképpen metróval érdemes kiváltani a HÉV vonalak többségét, legalábbis így véli Dorner Lajos, akivel Németh László készített egy érdekes beszélgetést.
Mivel jár, hogyha tényleg bekövetkezik ez a változás?
Sajtóban megjelentekre a MÁV azt mondta, hogy ez nem az ő álláspontjuk, és hogyha lesznek változások, akkor azok csak olyan csekélyek lehetnek, hogy azt az utasok nem fogják érzékelni. A sajtóba kikerült hírek, azok egy olyan levélből származnak, amit a MÁV a BKK-nak írt. Két, egy A meg egy B alternatíva szerepelt, hogy a BKK válaszol ezek közül. Mind a kettő nagyon durva ritkításokat jelent. A MÁV arra hivatkozik, hogy nincs elég jármű, hogy ezeket az öreg járműveket egyre nehezebb üzemeltetni, négy járművel kevesebbel kell majd dolgozni, mint eddig. A Gödöllői, a Csepeli, a Ráckevei vonalakon kevesebb kocsival járnak a vonatok, akár úgy, hogy kimarad egy-egy vonat, átalakítják a menetrendet, ritkábban fognak járni, mindenképpen zsúfoltsághoz, egy kényelmetlenséghez vezet, mert ha nincs elég jármű, akkor nincs elég jármű. A zsúfoltság egy bizonyos szint után már nem kezelhető, és ezek a mostani belengetett ritkítások, ezek már elérik azt a szintet, ami biztonságossági problémákat is felvett, tehát ahol a zsúfoltság szintje már olyan nagy, hogy az már magát a forgalmat akadályozza.
Hogyan lehetne kezelni ezt a helyzetet? Új járművekre, új szerelvényekre lenne szükség?
Ez már évtizedes ügy, már réges-régen le kellett volna cserélni az összes járművet. Azért eltelt egy pár év, és nem sok minden történt, azon túl, hogy pár 10 milliárd forintot azért tervekre sikerült elverni. Érzékelhető változás a romláson kívül nem nagyon történt. Hogyha gyorsan akarunk valamit tenni, már hogy ilyen hetekben vagy hónapokban mérhető módon, akkor nyilvánvalóan sem új járművek, sem a régiek felújítása ennyi idő alatt nem tud megtörténni. Ha mégsem állítják le ezeket a járműveket, hanem mégis felújítják őket, akkor azért átmeneti zavar után azért mégiscsak a szükséges mennyiségű járművet ki lehetne adni a forgalomba. Tehát napokon belül, sőt heteken belül nincs megoldás, hónapokon belül már van, tehát ilyen időtávban kell ezt értelmezni. Ugye most október van, ezek a változtatások, ezek januártól lépnének életbe, tehát azért ennyi idő alatt még lehet, még hogyha tűzoltó jellegű megoldást is, de lehet találni. Meglátjuk, egyelőre azt érzékeljük, hogy azért a háttérben a tárgyalások azért zajlanak. Maga a MÁV is, illetve a kormányzati oldal is egy kicsit megrettent attól, hogy mégis mivel járna ez a lépés. Nem biztos, hogy négy felújítandó vonatért érdemes az utasokat megharagítani.
Milyen nagyságrendű összegről beszélünk? Mondjuk, hogyha új járműveket lehetne beszerezni.
Nagyságrendileg egy darab új jármű is több milliárd forintba került. Most, hogy ez 3, 4 vagy 5, ezt most nem előlegezném meg, de valami ilyesmi. Tehát egy hosszú 6 kocsis jármű az bizony több milliárd forintba kerül darabja. Most túl azon, hogy nyilván erre pénzt is kell szerezni, tehát itt 42 darab ilyen jármű beszerzéséről van szó egyébként. Föl lehet szorozni, hogy ez több 100 milliárd forintos tétel csak a jármű maga, ez még ugye a kocsiszínek, sok helyen a pályák, szóval hatalmas költségről van szó. És önmagában a járművek beszerzése a mai világban, ahol sorbaállás van, mert ugye Európában mindenki vasutat épít, és mindenki vonatokat vásárol. A gyártók teljes mértékben ki vannak terhelve évekkel előre, ezért a minimális idő, amennyi alatt új járművekhez lehet jutni, az most már lassan 4-5 év. Még hogyha holnap eldöntik, hogy jó, akkor vesznek új járműveket, és lebonyolítanak erre egy közbeszerzést, akkor is 4-5 év, mire annak eredménye lenne. A meglévő járműveket addig is életben kell tartani, és ez az a döntés, illetve ez az a lépés, amit ezek szerint nem tettek meg, hiszen a szükséges mennyiségű jármű megvolt, csak nem újítgatták föl azokat, mert úgyis jönnek majd az újak. Hát nem jönnek, és még egy jó ideig biztosan nem jönnek, mert ez fizikailag lehetetlen.
Meg lehet azt becsülni, hogy hányan utaznak egy nap ezeken a vonalakon?
Erre egész pontos utasszámok vannak, a szentendrei vonal a legterheltebb. Az annyira terhelt vonal, hogy reggel Békásmegyeren utas lemaradás van. Ebből is látszik, hogy ezek a maradék hévvonalaink, tizenvalahány hévvonala volt a fővárosnak, az idő során mind valami mássá alakultak át. Van, amiből metró lett, például a kettes metró lépett a helyére, van, amiből villamos lett, ilyen például a 41-es villamos, vagy az 50-es, ezek mind hévvonalak voltak eredetileg. Van, ahol csekély volt az utasforgalom, csak autóbusz jár rajta, ilyen volt a Rákosszentmihályi 144-es busszal van most helyettesítve, és olyan is van, ahol nagyvasúti jellegű közlekedés van, ilyen például a Veresegyházi vasútvonal, az is egy hévvonal volt eredendően. Attól függően, hogy mi az adott vonalnak a funkciója, és hány utas van rajta, alakultak át eddig is ezek a hévek valami mássá. És hát itt is ezt kellene csinálni, a megmaradt hévvonalak közül egyedül a Ráckeveri az, amelynek az utasforgalma az a elővárosi vasúthoz, illetve a villamoshoz hasonló léptékű, városon kívül, illetve városon belül. A másik három az mind olyan, hogy az metró irányba történő átépítést vagy új vonalépítést jelent. Ugye erre projektek megvannak, tehát ugye van 5-ös metró projekt, ami a 5-ös szentendrei és a 7-es csepeli összekötését jelenti a város alatt, vagy a 7-es metró gödöllői összekötés, ami folytatná azt a munkát, hogy ami az 1970-es években történt, hogy a hét helyére épült a metró keleti pályázat és az őrsvezérterek között. Ez folytatódna tovább. Ezekre is mind megvannak a tervek, csak meg lettek állítva. Minden más forrás is nagyjából, már itt uniós forrás, az nagyjából be van fogyasztva, saját forrás meg nem nagyon van. Úgyhogy ez így elég reménytelennek tűnik, már hogy ezek az elképzelések, hogy előbb-utóbb itt metrók lesznek a évek helyén. Hosszabb távon is arra kell berendezkedni, hogy ez a régi elavult infrastruktúra, ez valahogy életben tartandó, mert nincs helyette más. Ebben lehetnek kisebb elmozdulások. A H6-os hírnél, ahol a legöregebb járművek vannak, Csepel mellett, ugye ezeket a jelenlegi hívjárműveket évtizedeken keresztül szerezték be, és hát azért a legfiatalabbak közülük azok a szentendrei vonalon járnak, a legöregebbek meg Csepelen és a Ráckeveri vonalon, hogy itt kell valamit kezdeni, és nekünk az egyik javaslatunk az, hogy a kettes villamos, amire amúgy is átszállnak közvágó hídnál, ezt hosszabbítanánk meg délfelé, és akkor így a villamosok most jönnek, most érkeznek, a villamosai lesznek a rendszernek, akkor ezen a szakaszon villamossal lehet helyettesíteni a hívet. A legöregebb hévkocsik üzemeltetésétől így szép lassan meg lehetne szabadulni. A külső szakasz pedig, amelynek a tervezése az folyik, azt nagyvasúti, mint a Veresegyházi vonal olyan infrastruktúrára kell átépíteni. Ezt a tervet lehetővé teszik. A H6-os vonal jelenleg a kulcsa annak, hogy ezen a évjármű krízisen túl tudjunk lendülni. Ez egy mondjuk 5-10 évre ad megoldást, de a végső megoldás az teljesen egyértelmű. Mind a gödöllői, mind a szentendrei csepeli évek helyére metrót kell építeni, és ezt az utasforgalom nagysága indokolja semmit.
Kizárólag saját forrásból mintegy 2 millió dolláros beruházással alapított üzemet a kínai Shanghai közelében a magyar 77 elektronika csoport. a 100%-ban hazai tulajdonban lévő orvos elektronikai eszközöket fejlesztő és gyártó cég. A világ csaknem 100 országában van jelen a termékeivel, amelyek a vércukorszint és a vizelet elemzésében nyújtanak segítséget. A társaságot csaknem 40 éve alapították. A kezdeti 3-4 fő után ma már 900 dolgozónak adnak munkát. A társaság alapítójával, Cetvic Sándorral Németh László beszélgetett.
Honnan jött az ötlet, hogy pont Kínában terjeszkedik a cégcsoport?
Kína egy óriási ország. Mi korábban exportáltunk Kínába jó 6-7 éven keresztül, és ez az exportunk lényegesen lecsökkent, mert a kínai kormány preferálja azt, hogy kínai termékeket használják a kórházakban is, és hát így az ötlettől nekem innen támad, hogy a készüléket, amit ott gyártunk le, az Made in China, és úgy vélük, ezzel piaci előnyünk lesz.
Nem kockázatos ilyen távolról felügyelni egy ottani gyártást, munkafolyamatot?
Minden ilyen távolságnak van egy veszélye. Tehát a rizikó nélkül az üzlet az nem üzlet. Találtunk egy olyan kollégát, aki, hát én ismerem, már 20 éve kint volt Kínába, ott dolgozott, és aztán hazajött, és felajánlottam az állást neki, és elfogadta. Úgyhogy eddig tökéletesen működött, a kínai mentalitást ismeri, a nyelvet tökéletesen, tehát úgy érzem, hogy teljes biztonságban vagyunk az ő vezetésével.
Miben más a kínai piac, vagy a kínai mentalitás, mint mondjuk az európai?
Ezt úgy összefoglalni két szóba nem lehet. 5000 éves kultúráról van szó Kínában, ami folyamatos, és sokszor olyan szokások, előírások merőbe különböznek a miénktől. Hát például ennek a gyártási engedélynek a megkapása az kereken egy évbe került. A mentalitásba én nem szeretnék belemenni, mert elég kényes pontok is vannak, úgyhogy azt hiszem, ezt nem kell ragozni.
Ezzel együtt gördülékenynek ítéli az együttműködést?
Igen. Mondom, hogy nekünk lassan 20 éve van Kínával kapcsolatunk. Úgy érzem, hogy a rizikóval együtt is megérte.
Milyen termékeket vagy termékcsoportot gyártanak Kínában?
A 77 elektronika kifejlesztett egy olyan vizeletmérőt, ami tulajdonképpen két gépből áll, és ez egy komplett vizeletlabor. Egy nagyon korszerű technológiával, amit szabadalmaztattunk, és annak ellenére, hogy hát Magyarország egy kis ország és Kelet-Európa, nagyon gyorsan be tudtunk törni a piacra. Ez két gérből áll, egyik a vizeletnek a kémiáját méri, a másik az úgynevezett üledéket, amit hát korábban mikroszkópon nézett az orvos, és ugyanezt a technológiát megvalósítottuk úgy, hogy egy mesterséges intelligencia nézi a képet, amit lát, és ismeri fel a vizeletben lévő üledéket. Lehet vörös vérsejt, fehér, különböző kristályok.
Én a vércukorszint mérőkkel összefüggésben találkoztam először a cégnek a nevével és termékeivel. Milyen szegmensében vannak jelen az egészségügyi piacnak?
Két szegmens. Az egyik, a jól mondta, a vércukormérő, ezzel kezdtük. Ez alapozta meg a cégnek a létét, és mivel egy hasonló technológiával próbálkoztunk a vizelettel, és ez sikerült, így a alapítása után egy 5-6 évvel elkezdtünk vizelettel is foglalkozni, és hát ma már ott tartunk, hogy a vizelet adja az árbevételnek a döntő többségét. A 77 elektronika a termelésének a 83%-ot exportálja, és 17% maradt Magyarországra, ami a vércukormérő.
Beszélt az exportról, mely országok a legfőbb partnerek?
Ha sorolni kellene, azt mondanám, hogy kereken 100 országban vagyunk valamilyen formában jelent. A fontosabbakat mondanám, az EU, Egyesült Államok, Brazília, Dél-Amerikában, Chile, otthon vagyunk, Tajföldön is, arab országokban is, elég hosszú lenne a lista, ezek úgy érne a nagyobb üzletekről beszéltem.
Tartozik kutatásfejlesztési ágazat is a gyártáshoz?
Hát hogyne. A cég most kereken 900 embernek ad munkát, és ebből 120 az csak a fejlesztéssel foglalkozó, mint felső képesítésű nyelveket beszélő munkatárs. A cég a árbevételének 6-8%-át forgatja vissza a fejlesztésbe minden évben.
1986-ban indultak, akkor milyen formában kezdődött el a munka?
Alapította a céget, és egy nagyon tehetséges, nemrég végzett fizikus. Összeültünk megbeszélni, hogy hát ő most hogy és mint helyezkedjen el. Hívták különböző helyekre, kutatóintézetekhez hasonló. És mondtam neki, hát nézd, miért ne próbálnád meg, ha te ebben benne vagy ebben az egész elektronikában ilyen mélyen egy önálló céget alapítani. Meg is alapítottuk, a család alapította meg, és hát nullából indultunk, ez azt jelenti, hogy talán 3-4-en voltunk. Különböző próbálkozások voltak, például a portobágyi libatenyésztőnek a tojáskeltető berendezését automatizáltuk, tehát ez nem volt hosszú távon. És akkor találkoztunk a diabétesszel, a cukor problémával, és akkor jelentek meg külföldön az első olyan készülékek, hogy lehetett mérni otthon a vércukrát, tehát nem kell befeküdni a kórházba. Sikerült a készüléket megcsinálni, hát nagy is volt, csúnya is volt, csak keleti alkatrészekből, de jól mért. A szakma elfogadta, és tulajdonképpen ezzel indult meg a 77-nek a fejlődése.
Több mint 1 millió ember hagyta el otthonát, Floridában, a furikán pedig Miltonnak hívják. A vihar, amely magyar idő szerint csütörtök reggel érte el a Tampa öblöt, vagy legalábbis annak a környékét, a régió történelmének egyik legnagyobb hurikánja lehet, az Országos Meteorológiai Szolgálat viharjelző obszervatóriumának vezetője szerint. Kormányzati felszólításra a térség lakói tömegesen hagyták el már eddig is a területet. A több száz törölt repülőjárat és a hiánycikké váló benzin azonban nagyon megnehezítette az evakuációt. Horváth Ákos, akivel az interjút készítettük, elmondta, hogy Florida még a múlt havi Helene hurikánt sem heverte ki igazán, most azonban még nagyobb veszéllyel néz szembe. Mauer Kristóf riportját hallják.
Hogyan is kell pontosan elképzelni egy ilyen volumenű természeti jelenséget, és térjünk rá arra is, hogy tényleg egy példátlan mértékű valamiről beszélünk ebben az esetben?
Most a hurikánok a természetnek egyfajta hőerőgépei, ilyen gigantikus gőzmozdonyként működnek. Az energiájuk a tengervízből veszik, minél melegebb a tenger, és hozzá minél melegebb természetesen a levegő is, és minél szárazabb a levegő, annál inkább fel tudnak erősödni. A hurikánokat zivatarok alkotják, végül is ilyen zivatarok egyesülete, ami aztán létrehozza azt a mérsékelteli ciklonoknál kisebb, viszont nagyon intenzív légörvényt, ilyen 100 kilométeres légörvényt, amit itt az Atlanti térségben hurikánnak nevezünk. Hurikánok akkor a legerősebbek, hogyha meleg tenger fölé kerülnek. Azonban a nyílt óceánnál van egy visszacsatolás, egyfajta kontroll. Az óceán olyan módon kontrollálja, hogy akármilyen erősen ne lejessenek ezek a hurikánok. Hogyha nagyon megerősödik a hurikán, akkor felkavarja a mély tengervizet. A mély tengervíz viszont hideg. Ha ez a hideg tengervíz jön a felszínre, akkor is kevésbé párolog, kevesebb üzemanyagot kap a hurikán, tehát ilyen módon egy kicsit legyengül. Ezzel a floridai hurikánnal az a probléma, hogy a mexikai öböl fölé is sodródott be. A mexikói öböl viszont sekély és meleg. Tehát hiába fúj a szél, és hiába keveri fel a tengervizet, az nem olyan mély, és nincs olyan hideg tengervíz, ami feljönne. Általában megfigyelhető az a jelenség, hogyha a sekélyebb tengerek fölé sodródnak a hurikánok, akkor megerősödnek. Az, hogy példátlan, azt nem tudom megmondani, mindazonáltal azért arra már bőven volt precedens, hogy a floridai öbölben lesodródó hurikánok azok megerősödjenek. Itt a fő probléma az, hogy Florida az egy meglehetősen keskeny földnyelv. Ha a hurikán a talaj fölé, a szárazföld fölé sodródik, akkor értelemszerűen kevesebb nedvességhez jut, kevesebb meleg vízgőzhöz jut. Így ezt a jelenséget egyébként úgy is hívják, hogy landfall, tehát amikor partot ér a hurikán, akkor elég gyorsan le tud rengülni. Azonban Florida egy viszonylag keskeny félsziget, tehát bőven tud jobbról, balról, keletről, nyugatról még nedvességet szerezni, ezért ez különösen ki van téve a veszélyeknek. Tehát azzal együtt, hogy nem régen már átment ez a helyen nevű hurikán is a térség fölött, még azokat a károkat se tudták teljesen elhárítani, az képes most egy nagyon erős kategóriájú elképzelhető, mint F5-ösként, tehát egy 5-ös skálán a legerősebbként is partot érő örvény, az valóban nagyon nagy pusztítást tud végezni az egyébként is már leharcolt infrastruktúrával.
A helyzet súlyosságetán az is jelzi, hogy jelenleg 1 millió embert evakuálnak Floridából, és több olyan figyelmeztetést is kiadtak, hogy például a tengerpart közelében tartózkodni halálos veszélyt is jelenthet. Egyébként ugye említette az 5-ös erősségű hurikánt, amely azóta tudomásom szerint csillapodott. Pontosan milyen erővel érheti majd el Florida partját? Vannak erre számítások? Lehet ezt így előre látni?
Igen. Igen, van a Nemzeti Hurrikán Központ, az Egyesült Államok Meteorológiai Szolgálatának a előrejelző központja, és ott rendszeresen készülnek előrejelzések. Ugye most egyelőre nagyon erős ez a hurrikán, és nagyon valószínű, hogy amikor a floridai partot eléri, legalábbis a nyugati partot, tehát ez nem az óceán felől jön, hanem a mexikói öböl felől, tehát amikor ezt a partot eléri, akkor egy magas kategóriájú hurrikán lesz, aztán utána vélhetően csökkenni fog ez az erősség. De egy nagyon erős, elképzelhető, hogy erős is.
Egyébként említette a Helene hurrikánt is, amely szeptemberben érintette szintén a térséget, és ez nem egy ritka esemény, tehát azért ezen a területen gyakran fordulnak elő hasonlók. Fel lehet készülni mondjuk egy ilyen jellegű hurrikánra valamilyen szempontból? Tehát milyen készültséggel tudnak ez ellen védekezni? Van-e ilyen jellegű stratégia, hogy mit kell tenni ezekben az esetekben?
Hurrikánoknál valóban jól mondta, hogy a partvidéket kell elsősorban evakuálni. Itt arról van szó, hogy egy olyan óriási légörvény, tehát néhány száz kilométeres légörvény van, amiben hatalmas szél fúj. Tehát most összehasonlítva mondjuk a hazai viszonylatokkal, tehát hogyha mondjuk van nálunk egy 120 kilométeres szél, és az mondjuk egy-két óráig fennmarad, mondjuk egy ilyen gyarciklon szerűségből, akkor az már nagyon komoly problémát okoz az infrastruktúrában. Most el kell képzelni, kétszerekkora szelet, akár 200 kilométerest, és egy napon keresztül, vagy ha pekük van, akkor akár még annál hosszabb, akár két napon keresztül is egy terület fölött marad ez a szél. Most ami az óceán fölött produkál, az az, hogy összehúzza a tengervizet. Tehát azzal együtt, hogy nagyon nagyok lesznek a hullámok, még az alap tengervíz is megemelkedik a hurrikán alatt, tehát így összeáramlás van a hurrikánban, alul beáramlik a levegő fölül, szétáramlik, és ennél úgy mondjuk, hogy egy konvergencia jön létre, és ez az alaptenger szintjét is megemeli, és ehhez még hozzá jönnek a hurrikánok. Tehát egyszerűen olyan partterületeket, amelyek egyébként nem veszélyeztetettek, nem az a probléma, hogy kicsap a hullám, hanem az, hogy egyszerűen elönti, tehát szabályosan elönti az adott területet, tehát megemelkedik a tenger vízszintjét, és ehhez még aztán hozzájönnek a hullámok is. Utána a 70-es években volt egy hatalmas nagy, hát ott tájfúnak nevezik, de végül is hurrikán, ami akkor még Kelet-Pakisztánnak hívták ezt az országot, tehát ugye a Gangesnek a alsó szakaszán, egy lapos területen, ez a hurrikán szabályosan kinyomta az Indiai óceán vizét, és azt az országot szabályosan elöntötte. És hát ugye ebből óriási konfliktusok lettek, nagyon sok ember meghalt, elkeseredés, stb. És hát ez váltotta ki közvetlenül azt a függetlenségi háborút, aminek eredményeképpen Banglades megszületett.
Az elmúlt 20 percben a Ma reggeli Monitor legérdekesebb híreit, információit, összeállításait, beszélgetéseit hallhatták. Természetesen lesz részletes hírösszefoglalom ma még, délután 5 órakor, és holnap reggel 6:30 ismét jelentkezik a reggeli Monitor, a legteljesebb hírszolgáltatásunk itt a Trend FM-en. A szerkesztő ezúttal Maurer Kristóf lesz, és a műsorvezető csak úgy, mint ma, Nagy Károly várja majd önöket. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-től a Trend FM-en.